nagyon-nagyon jogos felvetés, és állatvédelmi, állatjóléti szempontból tényleg egy nagyon jogos felvetés, hogy szükség van-e arra, hogy állatokat ilyen célra használjunk, ilyen bemutató célra. Na most természetesen minden állatvédő, állatszerető és az állatokhoz értő ember egyetért abba, hogy semmi szükség nincs arra, hogy vadállatokat bezárva cirkuszban fellépessünk, és olyan műsorszámokra kényszerítsük őket, vagy olyan produkciókra, ami az adott fajuktól, életmódjuktól, viselkedésüktől teljesen távol áll, ott adott esetben félelemmel kelti el őket. Most utalnék itt például a oroszlánok tüzes karikánál való átugrásán, stb. Stb. Tehát itt a fő kérdés nem az, hogy betiltsuk-e ezeket a számokat, vagy ne, hiszen mindenki egyetért azzal, hogy ezek hosszú távon nem tarthatók, és fontos állatjóléti kérdéseket vetnek föl. Itt a fő kérdés az, hogy azért a cirkusz, mint olyan, azért az hosszú évszázadok óta ugye jelenlévő dolog, és ezek az állatok megszokták, hogy gyakorlatilag ilyen körülmények között élnek. Azért nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy azért ez egy nem a mai kor kívánalma. Tehát ez nem egy-két éve jött a köztudatba, hogy tiltsuk ezt be, hanem hosszú évtizedek óta, és ennek a jogszabályi háttere már megszületett. Tehát, hogy konkrétan utaljak Magyarországra, ugye 1998-ban létrejött a Magyar Állatvédelmi Törvény, ami már rendelkezik a cirkuszban tartott állatok tartás körülményeiről, arról, hogy mire lehet őket betanítani. Utána kijött 2007-ben egy külön rendelet, ami csak is kizárólag a cirkuszi állatokról szól, és ebben nagyon-nagyon szigorúan szabályozva van az, hogy például milyen mutatványra tanítható egy állat. Tehát csak olyanra, ami a fajára jellemző természetes viselkedése által megszabott határokon belül marad. Tilos az állatokat olyan módszerekkel vagy eszközökkel idomítani, amely annak fájdalmat, szenvedést, fizikai vagy pszichikai károsodást okoz. Tehát elindult ez az út, hogy ezt a fajta szórakozást előbb-utóbb betiltsuk vagy véget vessünk. Ami itt a fő probléma az, hogyha ezeket a produkciókat egyik pillanatban a másikra betiltjuk, akkor ezeknek az állatoknak a sorsa az kétes. Tehát akkor mi lesz ezekkel az állatokkal? Ugye nagyon fontos tudni, hogy ezeket az állatokat nem lehet már úgymond visszavadítani, vagy természetes élőhelyükre kitenni, hiszen ezek az állatok fogságban születtek, ugye ma, sőt már nagyon régóta sem állatkertbe, sem cirkuszban nem kerülhet be szabadról befogott állat. Most természetesen itt az Európai Unió országairól beszélünk. Tehát ezek az állatok fogságban születtek, az ember mellett nőttek föl, tehát ezeknek az állatoknak ez az úgynevezett természetes környezetük, tehát nem lehet úgymond természetes környezetbe visszahelyezni őket, mert életképtelenek lesznek, hiszen nem tanultak meg vadászni, nem tanultak meg a fajtársaik közé beilleszkedni. Tehát ha továbbra nem lesz szükség rájuk a cirkuszokban, akkor mi lesz velük? Ezeket az állatokat etetni kell, nagyon fontos, hogy foglalkozni kell velük, hiszen egy nagyon ingergazdag környezetben töltötték az életüket, tehát hogyha most egyik pillanatban másikra nem léphetnek föl, kikerülnek a cirkuszi világból, akkor gyakorlatilag különféle sztereotíp magatartásformákat fognak felvetni, és hova kerülnek? Tehát nem egy kutyáról vagy egy macskáról van szó, akiről azt mondjuk, hogy jó, hát nem túl nagy tartás költséggel, de tarthatók. Hát itt elefántokról van szó, zsiráfokról, tigrisekről van szó. Nagyon szigorú tartás körülményeket írnak elő a jogszabályok. A táplálásuk, az ellátásuk nagyon sok pénzbe kerül. Hogyha ők bevételt nem fognak hozni, akkor ki fogja őket eltartani? Tehát nincs meg sem az anyagi fedezet, sem a hely arra, hogy ezeket az állatokat elhelyezzük, és sajnos nem egy példa volt Európai Unió országaiban, ahol ezt az azonnali tiltást eszközölték, hogy bizony ezeket az állatokat elajándékozták, eladták külföldi tartáshelyekre, és így lődnek. Sokkal rosszabb körülmények közé kerültek. A állatvédők, az állathoz értő szakemberek abban látják a megoldást, hogy még inkább szigorítani kellene a felléptetés szabályait, illetve természetesen be lehet tiltani az állatok cirkuszi szerepeltetését, de ezt egy úgynevezett hatályba lépési idővel, tehát mondjuk meg lehet tiltani azt, hogy innentől kezdve ilyen célra állatot kiképezzenek. akár hónaptól kezdve. Azok az állatok, akik eddig ilyen célra voltak használva, azoknak meg még inkább megszigorítani a felléptetés szabályait, a tartási körülményeket, az extrém produkciókat már akár most be lehet tiltani, tehát ne ugráljon a oroszlán a tüzes karikán, és a többi, de adjuk meg a lehetőséget, hogy ezek az állatok, akik akár 15-20-30 éve már így éltek, ha nem tudjuk biztosítani nekik a további életükhöz a megfelelő anyagi és fizikai hátteret, akkor engedjük meg, hogy továbbra is ilyen körülmények között éljenek. Nagyon jó kezdeményezés, amikor nálunk is van erre példa, amikor a cirkuszból kivont állatokat úgynevezett szafari parkokban helyezik el, akkor gyakorlatilag megmarad az állatoknak ez a bemutató jellege, de ki vannak vonva a cirkuszokból, és természetesen ezeknek a szafari parkoknak is, és állatkerteknek is nagyon-nagyon szigorú feltételeket írnak elő a jogszabályok.
Mondjuk ma már nagyon sokszor lehet látni, amikor tényleg hatalmas nagy területen terül el maga a cirkusz, ahol ugye kapnak helyet, és kint vannak a vadállatok, szabadon vannak, legelnek a zebrák, a tevék, az elefántok, stb. Mert pontosan a törvényi szabályozás miatt, amiről beszéltél, ugye a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei nagyon sokszor ellenőrzik egyébként a cirkuszokat, tehát ugye az, hogy hogyan tartják őket, milyen ellátást kapnak, stb. Egy dologra viszont nem tud kiterjedni ez az ellenőrzés, maga a betanítás. És Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója nyilatkozta, hogy ő maga is foglalkozik állatokkal, és elmondása szerint ők voltak éppen nem is idomítják, hanem szoktatják és koordinálják az állatokat, és sokszor bevonják a közönséget is, meg hogy ezek az állatok tulajdonképpen nem csinálnak mást, mint amit a vadonban is csinálnának, tehát az oroszlán is átugrik egyik fáról a másikra, az elefánt is föláll két lábra, amikor mondjuk egy levelet le akar szedni. De hát azért valljuk be őszintén, cirkusz és cirkusz között különbség van. Tehát mondjuk, ha megnézünk egy Dél-Amerikában lévő cirkuszt, vagy egy távol-keleti cirkuszt, meg mondjuk egy Európai Unióban lévő cirkuszt, akkor óriási a különbség.
Igen, ez a lényeg ugye az egész jogszabályzásnak, és ugye itt nagyon fontos, hogy mit hasonlítunk össze, mivel, mert ugye, ahogy említetted, hogy egy dél-amerikai, meg egy ázsiai cirkusz, stb. Tehát azt ne hasonlítsuk össze azzal, ami nálunk az Európai Unióban van, mert akkor itt utalhatnánk akár a ázsiai utcákon, a láncon vezetett elefánttól, amiben lehet a turistáknak fotózkodni, meg olyan majmokkal lehet fotózkodni, láncon tartják, amiknek a fogait lereszelték, vagy kihúzták, körmeit kioperálták, hogy ne tudjanak harapni, karmolni. Tehát ugye ez nem lehet összehasonlítási alap. Az, hogy ott mi van, és ott milyen sanyarú körülmények között élnek az állatok, az rettenetesen szomorú. De egyébként azért is jó, hogy ez így előkerült, mert amikor én például cirkuszokkal kapcsolatban elmondtam, én is ezt a véleményemet, hogy nem biztos, hogy ezt így kellene, hogy azonnal betiltani, akkor nagyon-nagyon sok emberből megkaptam, hogy én nem is vagyok igazán állatvédő, és akkor átküldtek nekem olyan videókat, ahol valahol ázsiai, távol-keleti cirkuszokban verik az állatokat, és ilyen szörnyű képsorok. Tehát azzal nem lehet példálozni, hogy ott mi van, mert mi itt akarunk rendet tenni. Tehát mi nem hozhatunk jogszabályokat egy ázsiai országra vonatkozóan. Tehát ez az egyik. A másik, ugye, amit említettél, ugye, hogy cirkusz-cirkusz között is különbség van, ugye itt nagyon fontos, hogy az állatokat valóban lehet úgy is tanítani, hogy nem megfélemlítik, hanem úgynevezett pozitív megerősítéses módszerrel, tehát nem erőszakoskodunk, és nem akarunk az állatnak olyat betanítani, amit ő nem akar, de egyébként ezt jogszabály erő is írja, hogy nem is tehetjük meg. Most ettől függetlenül valóban tény, én is úgy gondolom, hogy egy ázsiai vagy afrikai elefántnak semmi keresni valója nincsen, mondjuk itt Közép-Európában egy cirkuszi fellépés vagy mutatvány során, ugyanis hát ugye neki nem ez a természetes élőhelye, ő itt nem itt él, és nem is normális, hogy itt van. De most itt a fő kérdés nem ez, hanem az, hogy jelenleg ez van, ezt szeretnénk beszüntetni, befejezni, de hogy ezt hogyan csináljuk úgy, hogy a már itt lévő állatok, hiszen ugye a cirkusz művészet az több száz éves múltra tekint vissza, tehát hogyan tudjuk ezeknek az állatoknak az életét jobbá tenni, és egy idő után megszüntetni ezt a fajta szórakoztatást. Tehát itt azért nagyon fontos, és hangsúlyozom, hogy nem a cirkuszokban szerepeltetett vadállatok mellett vagyunk, tehát nem azt akarjuk ezzel erősíteni, hogy de igen, ez egy nagyon jó dolog, és cirkusz, és csinálják tovább is a fellépéseket, nem, hanem hogy egy nagyon hosszú, több száz éves múltra visszatekintő, sok esetben helytelen állattartást szeretnénk megszüntetni, de ennek kell adni egy úgymond átmenetet.
Nagyon sok állatvédő felszólalt, köztük Szilágyi István, a Fehér Kereszt Állatvédő Liga munkatársa is, akivel egyébként a nagyon jó és szoros kapcsolatban állsz, hiszen te szerkesztetted, te jegyezted le az ő elmesélései alapján egy könyvet, a Vadak között szabadon, és ő is említi ebben a könyvben a cirkuszok világát, és ő pontosan azt mondja, hogy az ember és az állat viszonya reformra szorul, ugye ami iránt egyre nagyobb a társadalmi igény is, és hogy a probléma az nem a cirkuszoknál kezdődik. Ő például megemlíti a lóversenyeket is, és nagyon igaza van, ahol agyon vannak hajszolva a lovak, rendszeresek a balesetek, a sérülések, és nincsenek betiltva.
Igen, tehát igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a cirkusz az, ami valamiért jobban szórja az emberek szemét és az állatkert, hát nyilvánvalóan azért, vagy valószínűsíthetően, hiszen ez a közemberek számára egy show, nekik történik a bemutatás, és mondjuk az állatversenyek világa zártabb, abba kevésbé lát bele egy ember. De ahogy Szilágyi úr is elmondta, itt az állat-ember kapcsolat javítása az nem a cirkuszi állatok és az állatkerti állatok körül forog csak, hiszen itt ez az egész állatvédelem, ez egy nagyon-nagyon széles terület, és nagyon sok tudományágat foglal magában. És egyébként most jutott eszembe, hogy például laikus állattartók nagyon sokszor nem tudják helyesen megítélni egy állatkertben tartott állat, vagy egy cirkuszi állatnak a jólétét. Volt is rá példa, hogy egy cirkuszt feljelentettek, mert egy nagyon sovány elefántot láttak a cirkuszi sátor előtt, ahogy ott sétálgatott. És ugye ők úgy ítélték meg, hogy rettenetesen rossz állapotban van az az állat, és hát ugye kiderült, hogy egyáltalán nincsen rossz állapotban, csak egy idős állatról van szó, és ennek megfelelően néz ki. Sőt, sokkal idősebb állat, mint amilyen átlag életkorú életet élnek ezek az állatok természetes körülményeik között. Tehát itt azért nagyon nehéz ez az egész terület, és azért igényel nagyon komoly szakmai tudás ez az egész, mert sok esetben nem tudják megítélni azok az emberek, akik ebben nincsenek benne, hogy igazából hol kezdődik egy állatnak egy jól léte.
Az is érdekes, hogy most már azért ez a folyamat elindult, és ugye pontosan azért érdekes ez az egész történet, mert nagyon sok esetben azt mondták a cirkuszosok, hogy oké, hoznak egy ilyen törvényt, akkor maximum elhagyjuk az országot, és megyünk más országba föllépni, ahol mondjuk nem ennyire erősek a szabályok. És már van arra is példa, vannak olyan cirkuszok, ahol az állatokat 3D-s megoldásokkal igyekeznek helyettesíteni, mert teljesen jogos Szilágyi István, a Fehér Kereszt Állatvédő Liga munkatársának a felvetése, hogy miért van cirkusz, azért, mert az embereknek van arra igénye, hogy két lábon álló elefántot és tűzkarikán átugró tigrist akarnak látni. Ha erre nem lenne az embereknek igénye, akkor nem lennének cirkuszok.
Igen, ez egy nagyon fontos egyébként állatvédői oldalról. Nagyon sokszor megemlítjük, hogy igazából úgy lehet leginkább a állat jólétet károsan érintő dolgokat, hát nem is betiltatni, megszüntetni, hogyha magától szűnne meg, mert nem lenne igény rá. Tehát mondok egy másik példát, libatömés, libamáj. Egyik oldalról persze megtilthatjuk, meg ne legyen ilyen szektor, meg stb., de amíg a másik oldalon lesz rá igény, tehát megvásárolják a libamájat, addig ezt nagyon nehéz lesz kivitelezni, hiszen van ugye ennek egy ellátó szektora. És akkor ilyenkor szoktuk mi is azt mondani, hogy igazából úgy tudunk fellépni ez ellen, ha leginkább, ha nem vásárolunk libamájat, és nem fogyasztunk libamájas terméket. És hogyha ez egyszer kereslet csökkenni fog, akkor erre fog nyilván a kínálat is reagálni. De visszatérve egyébként arra, hogy mennyire nehéz szakmai szempontból megítélni egy állat jólétét, én erre mondok most egy nagyon jó példát. Tehát ha például mondjuk veszünk két majmot, az egyik majom az szabadon él, ott, ahol született, de ki van téve az időjárás viszontagságainak, a járványveszélynek, ki van téve annak, hogy összeverekszik a fajtársaival, megbetegszik, balesetet szenved, nem kap állatorvosi ellátást, viszont szabadon él. de lehet, hogy rövidebb ideig él, és ugyanaz a fajtása, ha mondjuk megszületett egy állatkertben, tehát már eleve fogságban született, és az egész életét egy állatkertben éli le, nagyon jó körülmények között, tehát most egy olyan állatkertről beszélünk, ahol tényleg mindent megadnak, amire szüksége van, megfelelő minőségű, mennyiségű táplálék, állatorvosi ellátás, időjárástól való védelem, fajtársaktól való védelem, tehát az egész életét egy úgymond arany kalickában éli le, mindene megvan, sokkal tovább fog élni, mint a szabadon élő társa, viszont fogságban születik. Na most ilyenkor meg szoktuk kérdezni, hogy melyik majom élete a jobb. És ez nagyon fontos dolog, hogyha nem szakmai szempontból szakértőként vizsgáljuk meg az adott szituációt, hanem laikusként, akkor az emberek úgy fognak erre válaszolni, hogy ő maga hogyan érezné magát jobban. Mert van, aki azt mondja, hogy én nagyon szívesen élek szigorú jogszabályi keretek között, de legyen meg mindenem anyagi biztonságom, hosszú életem, és a másik embertársunk meg azt mondja, hogy én szeretek ilyen hippi életmódot élni, nekem nem mondja meg senki, hogy én mit csinálok, én szabad akarok lenni, maximum nem élek olyan sokáig, de nekem az a boldogság. És ugye innen jön az antropomorfizáció, és nagyon sokan ez alapján fogják megítélni annak a majomnak az életét, de szakmai szempontból nekünk nem ezt kell néznünk, hogy nekem mi az én saját emberi vágyam, hanem azt kell nézni, hogy az a majom jól léte, megfelelő-e abban az állatkertben. És akkor nem az érzelmeket viszem bele, hogy én milyen rosszul érezném magam bezárva, hanem azt nézném, hogy annak az állatnak ott megvannak a megfelelő életfeltételei, megfelelően van táplálva, tudja a magatartás formáit kiélni. Tehát innen jön a szakmaiság. És itt van ugye a cirkuszi állatoknál is, hogy az az állat, amelyik 20-30 éve cirkuszban él, ott nézzük meg, hogy abban a cirkuszban az ő állatjóléte megfelelő-e. Tehát nem bántják, nem késztetik olyan produkciókra, ami természetellenes, ami félelmet kelt benne. És akkor ettől függetlenül hozhatunk persze a jogszabályokat, hogy tiltsuk be egy hatályba lépési idővel, adjunk 8-10 évet a cirkuszoknak, hogy ezeknek az állatoknak megfelelő helyet találjanak, ne lehessen holnaptól már újra őket ilyen célra kiképezni, stb. De nekünk most is itt kell eldöntenünk annak az állatnak, hogy hogyan tudjuk a jólétét még jobbá tenni. És ugye itt van az egésznek a szakmaisága és a szakmai háttere, és ez az, amit ugye állatvédők, szakemberek már nagyon régóta mondunk, és a Fehér Kereszt állatvédő liga is 25 éve gyakorlatilag benne van ennek az egésznek a sűrűjébe, és nem csak ők, hanem több kiváló állatvédő szervezet van, aki hosszú évek óta ebbe benne van, és ők pontosan belelátnak ezekbe a dolgokba. Hogy az egy dolog, hogy mi legyen jövőre, és itt találjuk ki, hogy még jobb legyen az állatoknak, de itt és most annak az állatnak a jólétét úgy tudjuk megfelelően meghatározni, ha teljes körülményeket is megvizsgáljuk.
Igen, és hogyha bezárnak a cirkuszok, ahogy te is mondtad, ugye el kell helyezni ezeket az állatokat. Ugye eleve stressz éri őket akkor, amikor idomítják, tanítják, mert természetes, hogy egy elefántnak nem az a normális, hogy két lábon járassák, vagy mondjuk a hátán valaki ugrágasson.
Bocsánat, hogy beleszólok, mert nem biztos, mert attól függ, hogy milyen módszerekkel képezik ki őket. Tehát ugye az az állat, amelyik fogságban született meg az állatkertben, és nem vihetjük ki a természet élőhelyére, mert ugye mire olyan korú lenne, hogy kivisszük, addig nem tanulta meg az anyjától az ottani élet, meg a többi fajtársaitól az ottani élet feltételeit. Tehát ő megszületik egy fogságban, akkor neki szüksége van valami ingerre. És ugye most ezt nevezhetjük kiképzésnek, mondjuk egy cirkuszban kiképezzük bizonyos dolgokra, de ugye azért ez egy elég tág fogalom. És itt, amit nagyon fontos, hogy említettem, hogy ma már a jogszabályok tiltják azt, hogy olyan dolgokra képezzék ki az állatokat, ami az adott fajuktól teljes mértékben idegen. Tehát ugye ide tartozik az, hogy táncoljon a medve, kerékpáron rohangáljon a medve, stb. De ugye ezeknek a fogságban született állatoknak bizonyos fellépések, vagy akár az állatkertben az, hogy ott mászkálnak, nem biztos, hogy állatjóléti szempontból káros az ő számukra. Most persze én megint úgy mondom, vagy olyan oldalról közelítem meg, ami a jelen tudásunknak megfelelő, de hogy összességében véve nagyon fontos, hogy szigorúan szabályozva van már a kiképzés. kiképzés módszerei. Tehát már ilyet se lehet például, hogy mondjuk a prédaállatot a ragadozóval együtt léptetik fel, és az a szerencsétlen prédaállat meg retteg. Az, hogy a neten tele vannak ilyen videók, ahol a ló hátán ugrál az oroszlán és egyebek, az megint olyan országban, alulszabályozott országban készülhetett, ami ellen én itt nem tudok tenni, de itt nálunk, vagy az Európai Unióban ez tiltott.
Amit egyébként én mondani akartam ezzel kapcsolatban, ezek az állatok, ugye, ahogy mondtad, fogságban születtek eleve. De ugye hozzászoktak az idomárjukhoz, hozzászoktak azokhoz az emberekhez, akik nevelték őket, akik foglalkoztak velük. Gondolom ez is egyfajta törés lehet az állatoknak, ha mondjuk a cirkuszok világát betiltanák, és ezeket az állatokat elhelyeznék akár egy szafari parkban, vagy egy megfelelő területen, de ugye onnantól kezdve ők már a gondozójukkal nem találkozhatnának, illetve találkozhatnának, csak nem minden nap, sokkal ritkábban.
Hát, hogy egyáltalán nem találkoznak, sajnos nagyon sok ilyen rossz példát és negatív példát ismerünk már. Százas nagyságrendűre vehetők azon elefántok, medvék szám, akiket ilyen cirkuszokból küldtek el úgynevezett rezervátumnak nevezett helyekre, ami gyakorlatilag csak egy szabad elkerített terület valahol a világban, megbolondulnak ezek az állatok. Tehát nem csak, hogy a gondozójukkal való kapcsolattartás szűnik meg, hanem az egész életmódjuk. Tehát gondoljuk meg, hogy ő fellépett, emberekkel találkozott, bizonyos fajta ingerekhez kicsi korától hozzászokott, és egyszer csak kikerül egy nagy szabad térre a vadonba, egy teljesen ingerszegény környezetben, ahol nem találkozik már ugyanazokkal a hatásokkal, amit az addig élete során megszokott, teljesen sivár lesz az élete, és bekettyóznak, elnézést a kifejezésért, nem egy túl tudományos kifejezés, de sokkal rosszabb körülmények közé kerülnek. Nem egy ilyen példa volt erre sajnos, sőt olyanra is volt példa, hogy elkerültek több országgal tovább egy ilyen tartó helyre, és onnan illegálisan tovább lettek adva alulszabályozott országokba, ahol ugyanazt csinálták, mint eddig a cirkuszokban, csak sokkal rosszabb körülmények között, mert ott láncra verték őt, és az utcán való Ázsiába valamilyen embertársunknak úgy adott megélhetést, hogy lehet vele fotózkodni. Nem itt nálunk, mert egy másik Európai Uniós országról beszélek, ott abban a cirkuszban pedig védett körülmények között megfelelő táplálékellátásban részesülve élte az addigi életét. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy jogszabályt, ha hozunk és megtiltunk valamit, azt csak akkor tudjuk valóban átültetni a napi gyakorlatba, annak a feltételeit is biztosítjuk. Mondok egy másik példát, hogyha állatok utaztatása, szállítása alkalmából nagyon nagy probléma, hogy hiába van meg a jogszabályba, hogy mennyi ideig lehetsz egy szállítójárművel egy bizonyos állatfajt szállítani, hány óránként kell lehajtani őket a szállítójárművel, pihentet, legeltetni, szabad levegőre vinni, ha egész egyszerűen nincsenek meg ezek a területek. Ugyanígy, ha valaki nem tarthat egy bizonyos állatot, mert jogszabály tiltja, mert veszélyes az az állat, vagy egyéb ok miatt, és elkobozzuk tőle, hol helyezzük ezeket az állatokat el. Akár egy oroszlánról beszélek, mondjuk valaki tart egy oroszlánt illegálisan, és elkobozzuk tőle. Hova helyezzük el ezt az oroszlánt? Nagyon sokba kerül a tartása, az etetése, az ellátása, a védelmi körülmények, mert egy veszélyes állatról van szó. Tehát nagyon jó, és egyébként nagyon-nagyon jó állatvédelmi jogszabályaink vannak, tehát ezt mindig mondom, és szakemberek is mondják, hogy világviszonylatban a legjobbak a jogszabályaink, de hogyha nincs meg a betartás és a betartatásnak körülményei, akkor, ahogy szokták mondani, annyit ér egy jogszabály, amennyit betartanak belőle.
Igen, és ha már mondtad ezt, hogy amikor például valaki mondjuk tart egy oroszlánt, vagy tart egy medvét, és mondjuk elkobozzák tőle, azt sem lehet azonnal berakni például mondjuk többi oroszlán közé, vagy többi medve közé, mert ugye addigi életét egy szűk ketrecben élte, fogalma sincs a társas viselkedésről, és arról, hogy mit jelent az mondjuk vízben mosakodni, stb. Ugye erre voltak már példák.
Hát persze, de elég, hogyha arra gondolunk, hogy akkor jó, nem tesszük be a többi közé, akkor különítsük el. Na, tehát ez nem olyan egyszerű. Vagy akkor adjuk oda egy állatkertnek. Az állatkert nem fog érte kapkodni, sőt, hát ő nem is akar, neki esetleg van egy vagy kettő. Mindenki azt gondolná, hogy milyen jó lehet, hogy akkor kapok még egy oroszlán. Dehogy jó, hát iszonyú sok teherrel jár, költségekkel, a megfelelő védelmi intézkedések, hogy ne szökhessen el, biztosítani az adott faj igényeit. Tehát, hogy azért ezek nem nem olyan egyszerű, mint az laikus gondolná, hogy akkor Piki Palkótól kobozzuk el az állatot. Oké, el kell kobozni, persze, mert Piki Palkó nem tudja megfelelően tartani, de hova tesszük őket? És ezek sokkal súlyosabb kérdések, mint mondjuk pont a cirkuszi állatoknál, ahol már nagyon szigorúan jogszabályban rögzítve is benne van, hogy hogyan kell őket tartani, és hogyan kell velük bánni, és azt betartják. De ha onnan elvesszük őket, hova tesszük őket? Egy olyan helyről vesszük el, ahol az ellátásuk meg minden megfelelő, csak nem tetszik nekünk maga a cirkusz, mint olyan, és hozzátenném, hogy én sem rajongok érte, tehát én nem a cirkuszokban élő állatok mellett vagyok, hogy ezt nem kell betiltani, csak azt szeretnénk mondani, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy ne szenvedjen az állat, mert jelenleg azt mutatja a gyakorlat, hogy ahol eddig kivitelezték, és az állatokat el kellett szállítani, mert nem tudta tovább tartani, sokkal rosszabb helyzetbe kerültek ezek a szerencsétlen állatok. Most őszintén, kinek kell egy cirkuszból kivont, mert tiltja a jogszabály elefánt, vagy medve, vagy oroszlán? Ki fogja őt befogadni úgy, hogy felelősen tartsa, és megadjon neki mindent? Egy állatkert. Az állatkerteket ugyanúgy támadják ezek a laikusok. Akkor vigyük ki szafari parkba. A szafari parkokat ugyanúgy támadják a laikusok. Akkor hova tegyük őket? Nem vihetjük ki a szavannára őt, mert nem ott született, azt se tudja, hogy mit kell csinálni, és keresni fogja továbbra is az ember közelségét, mert neki az jelentette a biztonságot, a táplálékot, a védelmet, magyarul veszélyt fog jelenteni, mert be fog menni az ember lakott területekre, ahogy nagyon sok példát látunk erre is a világban.
Akkor ez tehát még nagyon-nagyon sok év munkája, hogy egyrészt valószínűleg el kéne jutni odáig, hogy azok a cirkuszok, amelyek még tartanak állatokat, azok mondjuk kiöregedjenek és mondjuk ott pusztuljanak el, viszont már újabbakat ne tanítsanak be. Erre nagyon jó a hologramos cirkusz, amire egyébként ugye a németországi Roncalli cirkusz volt az első, ami úgy döntött, hogy húsvér állatait hologramokra cseléli a modern technológia segítségével, és nagy sikert arattak. Mondjuk ők nem is igazán az állatsóra építették a műsoraikat, hanem inkább bohócokra, akrobatákra, tehát így nekik könnyebb volt. Viszont pontosan ő mondta azt, tehát a Roncalli cirkusznak a vezetője nyilatkozta azt, hogy anyagilag is kifizetődőbb lehet hosszú távon, mert nem kell akkor a helyet biztosítani, élelmet, sokkal látványosabb sóelemeket lehet beépíteni a műsorba, és hát nem kell az állatokat szerepeltetni. Tehát valahol én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez lenne a jövő, de ennek egy kifutási idő kell, viszont akkor ezt ott kellene meghatározni, hogy többet ne lehessen mondjuk vadállatokat, vagy bármilyen állatot betanítani cirkuszban.
Így van, és ez most egy betiltásra került, tehát innentől kezdve nem lehet ilyen célú állatokat kiképezni, akkor az állatbeszerzés is meg fog a cirkuszoknál állni, tehát akkor az állat szaporulatát is meg fogják állítani, tehát akkor nem szaporítják az állatokat, nem fogják egymás között esetleg cserélni ezeket az állatokat, tehát az állatbeszerzés alatt ezt értem, mert nincs értelme. És így szépen lassan ki fog kopni egy idő után ez a történet. És akkor az állatok is jól járnak, és az emberek is, mert egyébként ezek a ilyen hologramos, meg ezek a futurisztikus elemeket tartalmazó bemutatók, én úgy gondolom, hogy lassan azért felnő az a generáció, akik ebben nőttek föl, és nekik meg erre lesz igényük. És ha erre lesz igényük, akkor ha erre lesz kereslet, akkor valószínűleg a kínálat is ezt fogja követni. Hogy egyébként ez jó-e vagy nem jó, most hozzáteszem, tehát azt, hogy egy ilyen digitális világban nőnek föl a gyermekeink, és ebben élnek, és mondjuk adott esetben nem is fog találkozni egészen felnőtt koráig élő állattal, és mondjuk nem fogja látni azt, hogy a tányérjára került kis csirkefalatok, azok honnan vannak, és ennyire teljesen elkerül a természet közelítől, az állatok közelítől, nem fogja tapasztalni, hogy mi az, hogy állat, mi az az állatszag, az állathang, nem biztos, hogy ez jó. Hát ezt én nem fogom tudni megmondani, hogy ennek milyen következményei lesznek, de hát ezt majd a jövő eldönti.
Nagyon nehéz az állatvédelem kérdése, és egyébként azt hiszem, hogy nem az állatokkal, hanem az emberrel van baj, mert olyan mérvű gonoszságra és olyan fokú borzalmakra egy állat nem képes, mint amire az ember. És akkor még nem beszéltünk például azokról a medvékről, amelyeket láncon meg ketrecbe tartottak éttermek mellett, csak azért, hogy az emberek láthassák, szórakoztassák őket, és ugye ilyen medvéket Albániában most engedték szabadon, ha jól tudom, Albánia utolsó éttermi medvéje, az is kiszabadult a fogságból tavaly decemberben. Szóval, hogy világszerte még mindig láthatók ilyenek, de már most azért egyre kevesebb.
Hát pont amiatt egyre kevesebb, mert azért már az internetnek vannak pozitív hatásai is. Tehát nem azt fogják nézni egy ilyen ketrezbe kikötött medvéni, hogy jaj, de aranyos is, nézd, és oda lehet menni, hanem azt fogják mondani, hogy úristen, szerencsétlen, és föllépnek erre. Tehát ez megint a kereslet kínálat. De hát egyébként sajnos a világban még ugye ma is sok helyen vannak ez, amiről beszéltem már, és sok helyen beszélek is, hogy az, hogy a világ másik részén mit művelnek és hogy művelnek az állatokkal, az egy rettenetesen szomorú, és nagyon-nagyon nehéz ezt befogadni tudatos állattartóként, állatvédőként, de nekünk akkor is itt kell rendet raknunk elsősorban, ahol tudunk magunk körül, és ez adott esetben a háztartásunkon belül történik. Tehát azért itt arról is beszéljünk, ugye a jó gazda gondosságánál, hogy nagyon sokan állatszeretők nagyon rosszul tartják az állatukat, pusztán jó szándékból. Tehát imádják az állatukat, de mondjuk nagyon zabáltatják. És lesz egy szerencsétlen elhízott kövér állat, amelyik végig szenvedi az életét. Vagy szaporítótól vásárolják az eleve beteg állatot, és akkor itt aztán nagyon messzire lehetne már menni, de valahol az állatvédelem az itt kezdődik. Hogy milyen állatot vásárolok, hogyan fogom tudni azt ellátni, van-e pénzem egész élete végéig tartani, időm ellátni. Itt kezdődik az igazi állatvédelem. Aztán folytatódik utána azzal, hogy megyek-e cirkuszba, megyek-e állatkertbe, kampányolok-e az állatkertek és a cirkuszok ellen, és akkor utána ez szépen így terjed ki a távolabbi részben. De mindig otthonról, belülről kifele kellene ezt elkezdeni.